Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Lászlóval, a FONO vezetőjével, Gerstenmájer György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Horváth Lászlót, a FONO vezetőjét.
Jó azért napot kívánok mindenkinek!
Azért hívtuk meg a stúdióba, hogy az életéről, a munkásságáról, hivatásáról és a kedvenc választott bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Arra kérem, hogy ezt a választott idézetet ossza meg a hallgatókkal.
Hát sokat gondolkodtam, hogy melyik lehet az. Hát mindenkelőtt számomra a Bibliában a példabeszédek azok, amelyek sokat mondóak, és talán ez az egy sor mindent elmond, hogy helye van az ég alatt minden akaratnak. Ezt én elfogadtam, megtanultam, megszerettem, tehát próbálok így élni. Ez az a gondolat, amiköré úgymond szervezem az életemet, vagy a közösségi létemet is.
Miért ezt az idézetet választotta? Milyen személyes élményt tud mondani, ami ekköré az idézet köré említhető?
Volt egy balesetem, ami mondjuk úgy észhez térített, ugyanis egy balesetnek az okait mindenféleképp föl kell, hogy fogja az ember, hogy ez miért vele, miért pont úgy, milyen összefüggésben történt. Szerbiában nőttem fel, vagyis akkor még Jugoszláviában, és a jugoszláv néphadseregnél szolgáltam, tehát magyarul katona voltam, és már így 8.-9. hónap környékén történt egy baleset, tehát egy ilyen súlyos kéztörés. Tehát igazából akkor tettem én fel az élet nagy kérdéseit, amit általában az ember minél előbb rak fel, annál szebb élete van, vagy kerekebb élete van. És hát akkor kellett elfogadnom azt, hogy az én addigi úgymond ateista életemet föl kell adni, és hát igen, csak el kell fogadni, hogy a mindenható az több dimenzióban, és igenis szervezi a világ mindenségnek a folyását. Hát és ugye ez nem egyik pillanatról történő folyamat, hanem ezek hetek, hónapok, évek, amíg az ember igazából talán összerakja a mozaikot.
Tehát akkor a baleset volt az, ami elindította egy fejlődési úton, ahhoz, hogy már azt mondhassuk, hogy hívő lett.
Így van.
Honnan indult? Mesélne kicsit a gyerekkoráról, családjáról?
Persze. Mi a titói, úgymond idilli Jugoszláviában nevelkedtünk, tehát pionírok voltunk, ugye ott ez volt a rangsor. Ez a világ egy nagyon idillinek tűnt, ugye testvériség, egység, nemzetek, népek, barátsága, szlovénok, szerbekkel, horvátokkal, tehát hogy így minden így puszira megy, és hát ebbe csöpörödtünk, mint föl jártunk iskolába, jártunk rengeteget kirándulni, énekelgettük a nagy jugoszláv nótákat, tehát igazából akkor még az úgymond magyar énünket nem nagyon kellett felfedezni, mert bele voltunk ebbe a jugoszláv történetbe ágyazva, és hát ez így tartott mindaddig, amíg én elkerültem mondjuk a katonasághoz, ahol szintén albánokkal, szlovénekkel, szerbekkel voltam együtt, és akkor jött a délszláv háború, tehát amikor én ott voltam, akkor indultak a nagy tüntetések, tehát akkor üzengettek egymásnak a nemzetek, tehát a balesetem kapcsán szerencsére le tudtam szerelni, és úgymond ilyen rokkant katonai nyugdíjam van, tehát én nem lettem a hálózatnak a maradvány részesem, mert azt is tudni kell, hogy ahonnan én eljöttem, abból a Szarajevo kaszárnyából, tehát a következő generáció, aki engem váltott, tehát ők már éles lőszerrel lövöldöztek. Ez is egy ilyen érdekes képlet, hogy én ezt pont megúszhattam, és talán pont a baleset is kellett ahhoz, hogy ne legyek ugye ebben az állományban, amit mindig mozgósíthatnak, előhívhatnak, besorozhatnak, küldhetnek. Ez a katonaság mindenféleképp egy nagyon jó okulás volt. És utána ugye szétesett az ország, én egyetemre jártam, tehát én az építészetet választottam már középiskolában, illetve egyetemen is, Szabadkára jártunk, és akkor ezek a háborús évek alatt kellett volna befejezni a tanulmányokat. Időközben ugye az ember azért eljött Budapestre, szétnézett, hogy mi van Magyarországon, illetve én eljutottam egészen Sopronig, ahol egy népi akadémia alakult, Németh László Közép-Európai Népi Akadémia dán mintára próbálták itthon meghonosítani a úgymond szabad képzést, tehát hogy a kötetlenebb, a embert formáló iskolát szerettek volna létrehozni. Ez csak pár évig működött, de ez is a mázlim, hogy én az első generációban benne lehettem, és hát olyan tanáraink voltak, mint Szokolai Sándor, zenét adott elő, Buda Ferenc költészetet, Berec András éneket, tehát hogy a mai szemmel ez 20-20 pár évvel ezelőtt, tehát hogy olyan előadóink voltak, akik igenis meghatározó szereplői lettek a mai kulturális életnek, és hát ez a nagy iskola, ez a nagy szabad iskola, ez a soproni kiránduló év után már igazából nekem nem volt kedvem visszamenni a Szabadkai Egyetemre, tehát nem sok értelmét láttam, hogy mindazon tudást, amit ott műszaki tartalommal ránk akarnak sózni, hogy én abba a irányvonalba beálljak.
Akkor nem is fejezte be?
Én nem fejeztem be az egyetemet, és inkább maradt a civil szféra, tehát azzal kezdtem foglalkozni, ami érdekelt. Civil szférán belül ugye az építészetet azt folytattuk, létrehoztunk egy építészet az Alföldön című fórumot, ahol tényleg az építészetet próbáltuk úgy megélni, hogy ezt mi elképzeljük, tehát műszaki szinten, nem csak száraz mechanikában.
És akkor annak az volt a feladata ennek a szervezetnek, hogy terveztek lakóházakat?
Például a kollega igenis tervezett, Valkai Zoltán barátunk a Tiszaparton, tehát ő volt úgymond a legkreatívabb, számomra a szervezés maradt, Pesti Attila kollégámnak meg úgymond az elmélet, az ideológiák gyártása. Ezt az alföldi építészetet úgymond felruháztuk a legszebb ényével. Ennek is lenne létjogosultsága, a gazdasági közeg olyan lenne, és hát ha lenne ugye igényes beruházói közeg, akkor mindezt az építészetet ki lehetne bontani. Mi igazából ezt gegekbe, tehát ilyen apró metaforákba tudtuk csak kimondani, egy-egy kiállításba, egy-egy pici épületbe, egy-egy homlokzatdíszítésbe tudtuk bele tömöríteni, de hát nem baj, mert ugye ennek is ilyen rendelt ideje van, hogy az alföldi építészetet talán a múlt század fordulón volt ideális, azóta ez egy beomlóba van. Szoktuk mi mondani iróniával, hogy hát tengerfenék volt ez örök időben, tehát hogy igazából itt nem nagyon érdemes ugrálni, tehát itt el kell fogadni ennek a lassú, ciklikus mozgását az Alföldnek, tehát az tud igazából beágyazódni az Alföldbe, aki elfogadja a lassúságot. Hát mivel én is inkább csörtetőbb lettem, így eljöttem a fővárosba, és akkor történt a fordulat 97-ben, amikor céget is alapítottunk, illetve hát kultúrával kezdtem el foglalkozni, zenével, zenészekkel dolgozni, koncerteket szervezni, fesztiválokat szervezni. Ez lett az a fordulópont, hogy az építészetből átnyergeltem igazából a kultúrába.
És az iskolában, az általános iskola, a gimnázium már érdeklődött a kultúra meg a zene iránt? Vagy ez
hát ez
később?
A családba be volt ágyazva, édesapám zenével foglalkozott egész életében.
Mit
tehát
csinált?
Ő az Újvidéki Rádiónak a népzenei szerkesztője volt, az egyik szerkesztője, illetve zenetanár is. Mi is próbáltunk zenét tanulni, de hát, mint kiderült, én a szervezéshez értek, a menedzseléshez, tehát én ezt a részét fogtam meg a zenének. Úgyhogy a zene az mindig közel volt, tehát az iskola évek alatt azért mi is jártunk sokat, akár a rádióba felvételeket nézni, illetve hát az apámnak köszönhetően rendkívül nagy bakelit gyűjtemény volt otthon, amit azért általában ugye mindig végig hallgattunk. Volt ebben azért minden, tehát Kaláka, Dankó Pista, nagyon sok értékes dolog, például a Muzsikás Együttesnek az első bakelitje, és ez is az élet mázli, hogy ma pedig a Muzsikással dolgozom, tehát napi szinten találkozunk, szervezzük a Muzsikásnak a koncertjeit.
Akkor szponzor tulajdonképpen?
Nem vagyok szponzor, a szponzorokat próbáljuk fölhajtani.
Ja, tehát hogy akkor olyan összekötő, aki a szponzorokat keresi tulajdonképpen a
hát igen, ezt
zenekarok.
Menedzsernek mondjuk
igen.
A piacon, tehát ez lett az én feladatom, és hát a Lajkó Félix-el, a Muzsikással dolgozom kiemelten, illetve a Fonó Budai Zeneházban immár 5. éve tevékenykedünk aktívan.
Említette, hogy alapította egy céget is, vagy többen alapítottak. Ez milyen cég volt? Ez is a kultúrával foglalkozott?
Igen, igen. Tehát egyrészt, hogy anno, amikor átjöttünk, mint határon túli magyarok, ugye akkor valahogy itt definiálni kellett a magyar létet, és hát csak akkor fogadott be az akkori közeg, ha adóztunk. Hát ezt kellett így mondani. az adózáshoz viszont kellett egy cég. Tehát akkor alakult meg a saját BT-m, ami azóta is működik. De hát ez egy hasznos tevékenység, tehát használjuk ugye a céget, számlázunk, költséget számolunk, és a többi, tehát ez a mindennapi kulturális élethez szükségszerű.
Mutassa be a fonót egy picit a hallgatóknak, mert nekem a fonóról az jut eszembe, amit én hallottam róla, hogy összegyűltek a faluba az emberek, általában a nők, és fontak, és közben énekeltek, meg történeteket osztottak meg, hogy a fonó, amit vezet, az mennyiben kapcsolódik ehhez, illetve miben más?
Hát ugye ez a nagy erdélyi, szintén múlt századfordulós legendáknak a része, tehát az emberek azért mindig közösségi létre vágynak, és akkor, ha még nem voltak művelődési házak, templomok már talán igen, de ezek az úgynevezett falusi fonók igenis léteztek, ahova az emberek bejártak, és hát találkoztak, tevékenykedtek, szórakoztak, lazultak, és hát ezt a fonó formát álmodta meg nékünk a fonó tulajdonos, a Lukács József, tehát ő az a mecénás, aki 1995-ben létrehozta a Fonó Budai Zeneházat, és egy olyan közösségi teret szeretett volna létrehozni, ahol minden a helyén van, tehát lehet irodai tevékenységet végezni, van egy jó kávézó, van egy jó stúdió, van egy kis koncertterem, aztán lett még egy koncertterem, lehet kiállításokat tartani, tehát egy igazi közösségi helyszínt próbált létrehozni, és ezért fontos, mert addig is voltak ugye Magyarországon közösségi helyszínek, de akkor dőlt be a művelődési hálózat igazából. Az önkormányzatok már kiátráltak belőlük, nem volt pénz a fenntartásra, sem a felújításra, és akkor egy igazi friss szín volt a Fonó Budai Zeneház megalapítása, hogy igenis lehet itt igényes kultúrával teret, illetve piacot hódítani. Így 20 év táblatávon nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Fonó Budai Zeneház ez megelőzte a korát, ugyanis utána nyíltak sorra az olyan nagy rendezvénytermek, mint a Millenáris, vagy az A38 hajó, vagy a MIPA, vagy a BMC, amelyek szintén egy-egy területet fednek le a kultúrából, tehát mindezek közül a Fonó volt az első, amelyik markánsan jelentkezett a piacon, hogy ő igenis a népzenei műfajokból leágazó kulturális kísérleteknek a szintere lesz, ezekkel szeretne foglalkozni rövid és hosszú távon is. Úgyhogy nagyon sokan dolgoztak az elmúlt 20 évben a Fonóban, de hát mindenkinek ez az igényesség, ez a víziója tudott ott táptalajra lelni, hogy a népzene, tehát igenis a népzene talán a legerősebb műfaj, amit mi úgymond el tudunk fogadni, mert az ad egy identitást, tehát Magyarországon a magyar népzene tudja identitásba foglalni az emberek létét, és hát ebből táplálkozva igenis hiteles polgárai tudunk lenni a társadalomnak, pláne ha volt szerencsénk ugye bejárni mindazon magyar területeket, ahol ez a magyar zene működött, mert teljesen más a felvidéken, a délvidéken, Erdélybe, vagy Szatmárba, vagy az Alföldön. Mindegyiknek megvan a sajátsága, tehát igencsak sokszínű kultúrával rendelkezünk, és erre nagyon büszkének kell lennünk. És ugye ezen kultúra mellett igenis ki kell, hogy álljunk, hogy ez ne vesszen át el. Én egyáltalán nem félek, hogy ez elkallódna, vagy elveszne, mert nagyon mélyen be van ágyazva a társadalomba, de ugye nagyon sok őrültséget néznek az emberek, nézünk mindnyájan a tévében, tehát sokkal szerencsésebb lenne, ha igazi kultúrával tudnánk találkozni mindig, és nem úgymond a trendi dolgokkal, amelyek így fölhúzzák az embert pár percre, vagy pár napra, és aztán mennek a kukába, tehát ezért jó a népzenét mindig etalonnak tartani, mert az egy örökérvényű zene.
És akkor gyűjtést is még most is végeznek?
Volt egy nagyon nagy gyűjtés 97 és 2000 között, az úgynevezett Kelemen László vezette gyűjtés, a Pátria sorozat, illetve az utolsó óra sorozat, amelynek a lényege az volt, hogy a még föllelhető falusi zenekarokat minden tájegységből felhozták ide Budapestre, és egy hetet töltöttek itt a zenekarok, és rögzítésre került több ezer órányi anyag. Ebből jelent meg ugye utána az utolsó óra kiadványsorozat, ami 58 CD-t, tehát 58 tájegységet is tartalmaz, és hát ebbe vannak benne úgymond az olyan nagy nevek, mint Zerkula János neve, vagy Neti Sándor neve, akik a ikonikus előadói szólistái voltak a piacnak, sajnos mind meghaltak, viszont az életművük az így tovább öröklődik, tehát megvan, lapozgatható, hallgatható, gyűjthető, illetve hát a mai napig azért még lehet olyan helyeket találni, ahol működik a kisközösségben egy-egy zenekar, tehát ezek is általában megfordulnak a Fonóban, ha nem is gyűjtjük őket föl, de állandó vendégeink az élő zenekarok a Kárpát-medencéből.
És hogy látja a közönségnek, van igénye, tehát van a Fonónak még mindig létjogosultsága, az emberek keresik, igénylik?
Az a szerencsénk, hogy mi nem a város közepén vagyunk, egyrészt a hátrányunk is, de viszont aki eljön a Fonóba, az több óra hosszát szán egy-egy ilyen esti kikapcsolódásra, vagy tánctanításra. Tehát aki hozzánk betér, az általában átlagosan 3-3,5, akár 4 órát is ott van. Tehát nem az van mondjuk, mint egy belvárosi szórakozóhelyen, hogy bemegyünk, megnézzük kedvező a hangulat, aztán megyünk tovább fél óra után, vagy mint egy nagy koncertterembe, ahol bemegy az ember, és a műsor után egyszerűen kiterelik a biztonságiak, hogy akkor lehet menni hazafelé. A Fonó nem egy ilyen hely, tehát ott igenis utána még meg lehet beszélni az élményeket, lehet találkozni a művészekkel, lehet borozgatni, lehet vacsorázni, lehet még zenét hallgatni a CD-boltnak köszönhetően, tehát pont az a közösségi forma adott, illetve megélhető, amely hiányzik nagyon sok már.
Közösségteremtő szerepe van akkor ezek szerint.
Hát egyértelműen igen, és hát az lehet a Fonónak az elkövetkező 20 évének a reménye, vagy feladata, hogy kiépít egy ilyen Fonóhálózatot a Kárpát-medencében, mert azt is sejtjük, látjuk, hogy akár Kolozsváron, vagy Szabadkán, vagy pont az említett belvárosba, de valószínű, hogy Szolnokon, vagy Sopronba is jól jönne egy ilyen Fonó. Tehát egyrészt minden közegben megvan az az igényes 100-tól 500 ember, akinek ez lelki táplálékot tud adni, illetve hát nem mellékesen, ugye nagyon sok turista járja most ezen városokat, tehát hogy miért ne lehetne a helyi valós életerős programokat folyamatosan bemutatni, kísérleteket is, akár művészeti kísérleteket is, ezzel is biztosítani az ott alkotó művészeknek, hogy van egy bázisuk, amire lehet táplálkozni.
Vezetőként milyen feladatai vannak a Fonóban? Tehát mi az, amit önnek el kell látni?
Egy ügyvezető sok mindennel foglalkozik, például a mai nap tanulság, hogy fénymásoltam egy raklapnyi papírt, mert különböző elszámolásokat kellett pontosan leadni, tehát ugye itt meg kell felelni különböző számszaki előírásoknak, törvényességeknek, határidőknek, pályázati elszámolásoknak, tehát erre nagyon kell figyelni, mert ugye csak piaci lapon nagyon nehéz egy intézményt működtetni, tehát nagyon sok pályázatot írunk, ezek határidős dolgok, tehát erre a kolléganővel nagyon figyelünk, hogy ezek mindig határidőben is pontosan elszámolásra kerüljenek, meg kell tervezni előre 3-4 hónapra a programstruktúrát, itt szintén egy másik stábbal egyeztetünk szinte 2-3 naponta, most egy májusi úgynevezett Budapest Folk Festet kell összehoznunk, tehát a Fonónak a kis kedvenc fesztiválját fogjuk megvalósítani majd május 20-a tájékán, de a programokat ugye most szervezzük le. Akkor a napi menettel foglalkozni kell, ki fog ügyelni, ki fog takarítani, megvannak-e a szerződések, kinyit-e a büfé, melyik technikusunk jön be dolgozni, tehát hogy át kell látni az egész struktúrát.
Tehát hogy volt a képen a működés, hogy minden gördülékenyen
menjen? Hát igen, illetve egyrészt viszont van egy nagy partnerhálózatunk ott mellettünk, tehát van egy nagyon jó sajtós cég, akkor most oda jött a Poszt, a Pécsi Színházi Találkozónak a szervezőcsapata, ott székel mellettünk a Kultúrpart csapata, 4-5 hangmérnök dolgozik a Fonó környékén, tehát hogy ezen kapcsolati hálót is folyamatosan üzemeltetni kell, és hát ugye informálisan ellátjuk egymást hírekkel, hogy mi újság a piacon, mi újság ezen városban, tehát hogy fontos, hogy tudjunk a történésekről a városban, illetve hát az egész országban is, ami zajlik.
A beszélgetés elején említett a balesetét, ami több szempontból is megváltoztatta az életét. A hit hogyan kezdett szerepet játszani ettől kezdve az életébe, mert gondolom akkor azelőtt vagy nem nagyon találkozott a hittel, vagy ha találkozott, akkor is nem jelentett semmit számára. Hogy a baleset hogyan változtatta meg a hit iránti, hát, ha szabad ezt mondanom, érdeklődését?
Igen, igen. Tehát, hogy hát ugye el kellett fogadnom, hogy van egy mindenható, ami lerendezi a dolgokat, a kapcsolatokat.
Addig nem úgy tekintett a világra,
hát
hogy
nem.
Van egy...
Addig nem. Tehát, hogy ez ezért nagy fordulópont ez. És hát ez ugye észak-dél irány, tehát teljesen más tájulást igényelt, és hát akkor ugye ezen gondolat mentén, ami ugye az alap a Biblia, tehát fel kellett úgymond restartoltatni kellett a látómezőmet, tehát hogy mi az, amit látok, mi az, amit értelmezek. Igen, tehát hogy az emberek, a tevékenységek, tehát hogy mi az alapja a magyarul az életnek, és mi ad ehhez erőt, kitartást. Tehát egyrészt, hogyha kitartó vagy, van egy víziód, akkor ezt előbb-utóbb meg fogod tudni csinálni, de hát ugye nagy kérdés mindig, hogy amit akarsz, azt eléred, hogy mit kezdesz vele. Kizsákmányolsz másokat, ez a saját boldogságodhoz járul hozzá, segítettél másokon, örömet okoztál másokon, nyilván csak a pénz érdekel, tehát hogy nagyon sok háttérkérdést fölvet az embernek minden egyes akciója, és hát ezt egyrészt jó értelmezni, hogy valóban mindig csak a jóval kéne foglalkozni, illetve hát azért jó művészekkel foglalkozni, mert minden egyes tettük, egyes vonóhúzásuk éteri dolgokat generál, ami igencsak messze száll, és hát ez biztos, hogy szebbé teszi a világot. Tehát és akkor ugyanúgy, hogy jön bele ugye ebbe a természet, hogy jön bele a klímaváltozás, a tájat meg kell tudni érteni. Ez is egy tanulság volt, de hát pont ebben az építészeti, az Alföldön című kurzusnak, hogy ugye a tájban minden a helyén van, tehát minden egyes fa, minden egyes fűszál, kalászt, tehát ezt értelmezni, ez igencsak úgymond sok hatás volt, mert például volt alkalmam olyan mesterekkel találkozni, akik a fáknak az auráját mutatták be például, hogy milyen szépen a fák elférnek egymás mellett, hogy a fenében az emberek meg nem férnek el egymás mellett. Tehát, hogy ez tiszta analógia, hogy hát ugyanúgy el kéne, hogy férjünk mi is itt egymás mellett, szeretetben, békében, mint a fák az erdőben, vagy az erdő szélén.
A munkája során hogy tudja átadni ezeket a nézeteit? Tehát hát a hitet is, hogy...
Hát igazából itt a csapatot kell lelkesíteni, tehát, hogy kitartóan jó hangulatban minden célt el tudunk érni, hát és a Fonópont ugye ezt elérte most decemberben a Prima Primissima díjat is, ami azt jelenti, hogy szakmailag teljesen elismerte a közeg, tehát nincs följebb, nem tudunk hova följebb terjeszkedni, tehát megtörtént a csoda, úgymond beteljesült a Fonónak a Sztrengova utcai küldetése. Tehát ez egy ilyen értelmezése a dolgoknak, és hát most ilyenkor, amikor az ember egy ilyen díj birtokában van, akkor viszont a szintet kell tudni tartani, tehát továbbra is olyan igényes programokat kell hoznia, és hát, hogy nem dőlhet be a művészi színvonal soha a Fonóba, tehát ez egy fontos küldetés.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én köszönöm a meghívást.
Horváth Lászlóval, a Fonó vezetőjével, Gerstenmaier György beszélgetett.